Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Elindult az érettségi szezon, 88 ezer végzős vizsgázott ma magyarból.
Újratervezés, az uniós megszorítások ellenzője nyert Franciaországban.
Csökkenő üzemanyagárak, szerdától 10 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös.
Halál a Himalájában, jéglavina ölte meg magyar Annapurna expedíció egyik tagját.
Karinti Frigyes, Arany János, Lukácsi Sándor és Albert Camus, ők voltak a tételek a ma kezdődő érettségi vizsgán.
A diákok többsége 87 ezeren középszinten, 1500-an emelt szinten vizsgáztak ma magyar nyelv és irodalomból.
A vizsgák rendben zajlottak, folytatás holnap a matematika írásbeli érettségikkel.
Elzárva tartották annak a raktárnak a kulcsait Pécsett, amelyben a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga feladatait tárolták.
Sértetlen, bontatlan.
A lezárt csomagokat reggel 6 órától vehették át az iskolák igazgatói. Az érettségizők asztalain segédeszköz nem maradhatott.
Ez egy bagoly, és a nővéremtől kaptam, hogy sok szerencsém legyen igazából.
Ma több mint 88 ezeren bíztak ebben. Az ország 1200 iskolájában pontban 8-kor osztották ki a feladatlapokat. Középszinten idén Lukácsi Sándor 1988-as nemzeti olvasókönyv ismertetőjét kellett értelmezni, majd választhatták az érvelést Camus pestise alapján, vagy elemezhették Arany János egyik balladáját, vagy összehasonlíthatták Karinti Frigyes a jó tanuló felel és a rossz tanuló felel karcolatait.
Karintit kaptuk, és hát az végül is annyira nem nehéz, úgyhogy én annak örültem.
Szeretem Arany János műveit, így hát őt választottam, és róla írtam.
Inkább az életrajzokat néztem át, meg ugye, hogy örkény év van, hogy akkor hát, ha örkényről lesz valami.
Az oktatási hivatalban azt mondják, a vizsga előtt hiába találgatnak a tanárok és a diákok, előre nem lehet még sejteni sem, hogy mi lesz az adott év tételsora.
Az adott vizsgaidőszakban sorsolással választjuk ki az éppen aktuális feladatsorokat. Tehát amik idén is itt előkerültek, nem biztos, hogy most készültek, lehet, hogy jó pár évvel ezelőtt.
Az érettségi vizsga gond nélkül lezajlott minden iskolában. Holnap matematikával folytatódik az írásbeli.
Akadémiai elismeréseket adott át Pálinkás József, az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia legrangosabb elismerését, az akadémiai aranyérmet Bárdossy György geológus kapta. Kiemelkedő tudományos munkásságáért 11 tudós részesült akadémiai díjban. Akadémiai újságíró díjjal tüntették ki Weiser Alindát, az MTVA szerkesztőműsorvezetőjét.
Orbán Viktor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák, csak nagy tőkések. A miniszterelnöknek van viszont magánvéleménye a Kozma gyilkosságban született ítéletről, amit nem mond el. Ezek a kijelentések ma a parlamentben hangzottak el, ahol a képviselők folyamatosan kérdésekkel bombázták a miniszterelnököt.
Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak.
Sorra tették fel az azonnali kérdéseket Orbán Viktornak az ellenzéki képviselők az országgyűlésben.
Milyen üzenet értéke annak, amikor egy világklasszis sportoló Marian Kozma gyilkosainak ítéletét másodfokon egy bíró életfogytiglan helyett 18-20 év helyett 8 évre mérsékli.
A jobbikos Mikóczki Ádám a Kozma ügyben hozott bírói ítéletről azt mondta, hogy azon felháborodott a szakma, a sportvilág és minden jó érzésű ember.
Most azt mondanám önnek legszívesebben négy szem közt, hogy egyetértek önnel. Egyetértek azzal a véleménnyel, amit elmondott, de nem tehetem meg nagy nyilvánosság előtt.
Orbán Viktor válaszában azt mondta, Magyarország miniszterelnökeként nem mondhat véleményt a bírói ítéletről.
Ha Magyarország miniszterelnöke bármely egyedi bírósági döntést kritika alá von, akkor nem jár el helyesen, mert az a képzet alakul ki, mintha az igazság szolgáltatása nyomást kívánna helyezni a magyar kormány, amely nem áll szándékunkban. Miért nem a magyar emberek érdekeit képviseli ez a kormány, és miért a Fidesz közeli oligarchák érdekét?
Az LMP-s Karácsony Gergely azt akarta megtudni, hogy a kormány miért az általa oligarcháknak nevezett vállalkozók érdekeit képviseli, és miért nem a magyar embereket. Orbán Viktor szerint viszont a nemzeti együttműködés rendszerében nincsenek oligarchák, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy nagy tőkésekre, sikeres milliárdosokra és magyar nagyvállalkozókra szüksége van az országnak.
A Fidesz a középosztály kezében fogja tartani a hatalmat, a középosztály nevében gyakorolja, és ezt fogja tenni a jövőben is.
A szocialisták is sorra tették fel az azonnali kérdéseket, de nem a miniszterelnöknek. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztert kérdezték a fejlesztési stratégiájáról.
Új miniszterrel, új néven és a korábbinál több feladattal működik tovább az Emberi Erőforrás Minisztérium, azaz az EMMI. Az egészségügy, az oktatás, a szociális területek, a kultúra és a sport mellett ide kerül az egyházi és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság is. A Réthei Miklóst váltó Balogh Zoltán miniszteri kinevezését ma az országgyűlés két bizottsága is támogatta.
Több bizottság is az új miniszterjelöltet hallgatta ma délelőtt. Balogh Zoltán itt azt mondta, hogy a minisztérium két államtitkársággal is bővül. Az egyházi és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság is ide kerül a közigazgatás és igazságügyi tárcától. A miniszterjelölt szerint érdemes mindent, ami az emberi erőforrással kapcsolatos, egy minisztériumban összekapcsolni.
Egy minisztérium belül minden, ami az embernek mondjuk így egy kicsit ilyen szociológiai nyelven a státusz biztonsággal kapcsolatosak, hogyha egy területen vannak, akkor úgy gondolom, hogy a munka sokkal hatékonyabb tud majd lenni.
Balogh Zoltán elmondta azt is, hogy továbbra is ő irányítja majd a felzárkózásért felelős államtitkárságot. Azután döntött így, hogy a posztra felkért Farkas Flórián, az országos roma önkormányzat elnöke nem vállalta a megbízást. Balogh Zoltán vezetésével a minisztérium neve is változik a jövőben. A korábbi NEFMI helyett ezentúl EMMI, vagyis Emberi Erőforrás Minisztérium a hivatalos elnevezés.
Egyeztetést kezd a Fidesz parlamenti frakciója a belügyminisztériummal a KRESZ módosításáról. Erről azután született döntés, hogy Pintér Sándor belügyminiszter részt vett a párt frakcióülésén. A Fidesz két hete döntött úgy, hogy a KRESZ módosító rendelet felülvizsgálatát kéri. Szerintük ugyanis a rendszer túlszabályozott, a szankciók pedig bizonyos esetekben túl szigorúak.
Csütörtökön meg van jelölve egy időpont, ahol elkezdjük az egyeztetéseket, és remélhetőleg a végeredményként majd azt tudjuk mondani, hogy egy életszerűbb, társadalom számára elfogadhatóbb szabályzási rendszert tudunk alkotni.
Szerdától ismét csökkennek az üzemanyagárak, a 95-ös benziné 10, a gázolai 6 forinttal. A benzin alig több mint két hét alatt 24 forinttal lett olcsóbb. Április közepén még 455 forint volt az átlagára kutaknál, ez szerdától 431 forintra mérséklődik. Az ok, hogy az olaj világpiaci ára is alacsonyabb és erősödik a forint.
Most ennyibe kerül ezen a kúton egy liter 95-ös benzin, szerdától viszont ismét 10 forintos csökkenés várható. Az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett a benzin ára, január végén 423 forint volt egy liter benzin. A következő hónapokban a fokozatos növekedés miatt áprilisban rekordot döntött. A csúcs 455 forint volt. Az elmúlt két hétben viszont hirtelen csökkenés történt. Bő két hét alatt háromszor is csökkentették az üzemanyag árakat. Így szerdán már 431 forint lesz egy liter 95-ös benzin ára. Sándor Dávid a Portfolio.hu elemzője szerint az áresés hátterében a kőolaj árának csökkenése és a forint dollárhoz képest történő erősödése áll.
A hazai üzemanyagárak is a jelenlegi szintek közelében fognak tartózkodni a következő hetekben. Talán egy pár forintos csökkenés az még talán elképzelhető.
A folyamatos csökkenés egyelőre a nagykereskedelmi árakra jellemző. A kutakon nem mindenhol érzékelhették a változást az autósok. Itt például 10 forint helyett csak 8 forinttal csökkentették az árakat. A kutak azonban saját maguknak határozzák meg az áraikat.
A Demokratikus Koalíció cáfolja azokat a sajtóhíreket, hogy Gyurcsány Ferenc nem teljesítette volna tanítási gyakorlatát, ami a diploma egyik alapfeltétele. Erről Varjú László tartott tájékoztatót a médiahatóság épülete előtt. Az országgyűlési képviselő a Hír TV-t hírhamisítással vádolta meg, és azt mondta, Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét a televízió Célpont című műsorában valótlanul támadták meg. Egyben felszólította a médiahatóság vezetőjét, Szalai Anna Máriát, hogy indítson eljárást.
Eljött a változás ideje, vége a megszorításoknak, ezzel kampányolt, és megválasztása után is ezt hangsúlyozta a Franciaország új elnöke. François Hollande szerint az eddigitől eltérő módszerrel kell kezelni a gazdasági válságot Európában. Angela Merkel német kancellár Berlinből azt üzente, a gazdasági szigort előíró uniós fiskális paktumot nem lehet megváltoztatni.
Örömmámorban úszik a francia baloldal. A szocialista François Hollande a voksok kicsivel több mint 51%-át kapta az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában. Franciaországnak 1995 óta először szocialista államfője lesz. Európa minden fővárosában, a kormányokon és a politikusokon kívül olyan emberek élnek, akik azt remélik, arra vágynak, hogy végre vége lehet az egymást érő megszorításoknak, mondta az új francia elnök, akinek választási szlogenje az volt, eljött a változás ideje. François Hollande azt ígérte, megválasztása esetén újra tárgyalja a szigorú költségvetési politikát előíró pénzügyi paktumot. François Hollande és Angela Merkel már az éjjel beszélt egymással telefonon. A német kormányfő azt mondta, tárt karokkal várja az új elnököt, de leszögezte, a paktum nem alkutárgya. A fiskális paktumot nem lehet újra tárgyalni. Arról 25 ország állapodott meg. Európában pedig alapvetően az a szokás, hogy nem szoktuk minden választásnál átírni azt, amiben egyszer már megállapodtunk, mondta a német kancellár. Nicolas Sarkozy még az este elismerte vereségét. A franciák választottak. Franciaországnak új elnöke van. Ilyen a köztársasági demokrácia. A köztársaság új elnöke François Hollande, és ezért kijár a tisztelet, mondta fújoló hívei előtt a leszavazott elnök. François Hollande várhatóan május 15-én lép hivatalba.
Párizsból jelentkezik Szederkényi Olga, a Magyar Rádió tudósítója. Szervusz Olga, milyen mozgástere van Hollandnak, mit várnak tőle a franciák, és mit vár tőle Európa?
Úgy néz ki, hogy a szürke eminenciás varázslóvá változott. François Hollande megválasztott köztársasági elnöktől legalábbis mindenki csodát vár. Csodát várnak Európában, Franciaországban, azt várják, hogy megoldja az euróválságot, vagy legalábbis egy lendületet ad neki. François Hollande ugyanis a megszorítások mellett a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre helyezné a hangsúlyt. Brüsszelben egyre többen támogatják, és Berlinben is hajlandóak ugye vele tárgyalni, az első útja majd Angela Merkelhez vezet, az első külföldi útja. Az fontos, hogy Angela Merkel-el mindenféleképpen közös nevezőre kell jutnia még május 18-a előtt, akkor ugyanis együtt utaznak a G8 csúcs találkozóra Amerikában. Hollandtól változást várnak Franciaországban is, azt várják, hogy fölébreszti a 20-30 éves szendergésből az országot. Adót a gazdagokra, adót a nagyvállalatokra, és 60 ezer új tanári posztnak a meghirdetése. Ez az, amit ő a kampányában megígért. Ezt várják tehát most tőle. A hivatalos hatalomátvétel május 15-én lesz, addig folyik a kormányalakítás. Az a nagy kérdés, hogy csak szocialista tagok lesznek-e. És holnap pedig a győzelmi napon Nicolas Sarkozy távozó elnök és François Hollande, a megválasztott új francia köztársasági elnök, közösen képviselik majd az ünnepségeken Franciaországot.
Szederkényi Olga Párizsból, köszönjük szépen!
A gazdasági megszorításokat ellenző pártok előretörését hozta a görög választás. A kormányzó két nagy párt, amelyik eddig megszavazta az uniós mentőcsomaghoz szükséges megszorító intézkedéseket, összesen 149 mandátumot szerzett. A többség ezhez kettővel több, 151 kellett volna. Márpedig ezen a két képviselőhelyen rengeteg dolog múlhat, a megszorítások folytatása, Görögország jövője, sőt az egész Európai Unió gazdaságának talpraállása.
Nehéz lesz kormányt alakítani Görögországban. A takarékossági reformprogram mellett álló két történelmi párt, a jobbközép új demokrácia és a szociáldemokrata PASOK ugyanis együtt sem szerzett abszolút többséget a parlamentben. Így harmadik párt bevonása nélkül nem lehet stabil koalíciós kormányt alkotni és garantálni a nemzetközi hitelezők által megkövetelt megszorító intézkedések folytatását. Ezért mindkét párt vezetője nemzeti egységkormány megalakítására szólította fel a parlamentbe jutott pártokat. Közösen kell kidolgoznunk egy olyan programot, amely garantálja Görögország jövőjét és biztonságát. mondta a Panhellén szocialista mozgalom vezetője, Evangelos Venizelos. A tegnapi választás egyik nagy győztese a neonáci Aranyhajnal nevű párt, amely először jutott be az athéni törvényhozásba. Amikor arról kérdezték a párt vezetőjét, hogy mi lesz az első javaslata a parlamentben, azt válaszolta. Görögország a görögöké, ezért az összes bevándorlót visszaküldi oda, ahonnan jött. A csőd szélére sodródott Görögországban tartott választási eredmények a megszorításokat ellenző pártok megerősödését hozták. Elemzők szerint ez újra bizonytalanságot okoz Európában. A piacok is idegesen reagáltak a választási eredményekre. Jelentősen gyengült az euró, a főbb tőzsdéken pedig esni kezdtek az árfolyamok.
Az Európai Unió vezető politikusai szerint Görögországnak tartania kell magát a költségvetési kiigazításhoz, hogy elkerülje a csődöt. Ám a reakciók arra mutatnak, hogy a francia és görög választások nyomán módosulhat az Európai Bizottság korábbi egyoldalú álláspontja. Brüsszelben van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz Zoli! Hogyan fogadta az Unió, hogy tegnap a választók két országban is elutasították a megszorításokat?
Jó estét kívánok, szervusztok! Egyetlen szóval úgy tudom összefoglalni túlzás nélkül, hogy a helyzet újból drámai, hiszen a görög hitelmegállapodás felmondása, felrúgása egyet jelentene az azonnali államcsőddel, amiben bele remegne a teljes eurózóna. Így aztán nem véletlen, hogy Brüsszelből ma azt üzenték Athénba, hogy ne kockáztassanak ilyen katasztrófát. Ugyanakkor az Európai Bizottság újból azzal szembesült, hogy a pénzügyi, a költségvetési megszorítások politikája némelyik tagállamnak legalább annyi vagy inkább több kárt okoz, mint hasznot. Éppen ezért nem véletlen az sem, hogy a francia elnökválasztásra időzítve az unió pénzügyi biztosa Olli Rehn meglehetősen engedékenynek mutatkozott egy beszédében, kilátásba helyezte, hogy a magas államadóssággal és munkanélküliséggel küzdő tagállamok enyhébb, megértőbb elbírálásban részesülnek majd a bizottság részéről. Mindez azt jelenti, hogy a változás elindult, de ugyanakkor látni kell azt is, hogy mind a görög, mind a francia választás megváltoztatta Európa és ebben az Európai Unió belső egyensúlyát.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük!
Az európai politika nem korlátozódhat arra, hogy a válsággal szembeni küzdelemben csak a pénzügyi fegyelemről legyen szó. Az embereknek biztonságra, munkalehetőségre van szükségük, ezért a miniszterelnök azt várja a mostani európai változásoktól, hogy a munkahelyteremtése és munkaadásra fókuszál majd a kontinens. Orbán Viktor a hétvégi európai választások eredményeiről mondta ezt azon a sajtótájékoztatón, amelyet az egynapos magyarországi látogatáson tartózkodó horvát kormányfővel közösen tartott. A két miniszterelnök tárgyalt vasúti fejlesztésekről, Rijekai kikötő fejlesztéséről és a kikötőben épülő földgáz cseppfolyósító üzemről.
Sikeresen szerepelt a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai választásokon. Több képviselője lesz a VMS-nek a belgrádi parlamentben, mint eddig, így saját frakciót is alakíthat. Az elnök jelöltek közül Boris Tadic nyerte az első fordulót a parlamenti választásokon, a nacionalista szerb haladó párt szerepelt a legjobban.
Az elnökválasztás első fordulójában a jelenlegi elnök Boris Tadic kapta a legtöbb szavazatot. Alig lemaradva a nacionalisták vezetője Tomislav Nikolic lett a második. A következő fordulót két hét múlva tartják. Akkor dől el, melyikük lesz Szerbia következő elnöke. A parlamenti választásokon ennél bonyolultabb a helyzet. A pártoknak koalíciót kell kötniük, hogy kormányozhassanak. A legtöbb mandátumot Nikolic pártja, a nacionalista szerb haladó párt szerezte a belgrádi parlamentben. Az eddig ellenzékben lévő Nikolic azonnal egyezkedne a többi párttal. Elemzők szerint viszont hiába lesz a szerb haladó párté a legnagyobb frakció, Nikolic ellenzékben marad. Az új kormány csak az elnökválasztás után alakulhat meg. Ezen múlik az új kormány összetétele. Ami engem illet, a második körben való támogatásomért nem fogadok el semmilyen feltételeket vagy zsarolást a pártoktól, mondta a szerb elnök. A néhai Slobodan Milosevic egykori pártja, a szerb szocialista párt lehet a királycsináló. Akár a miniszterelnöki posztot is megkaphatja a párt elnöke, Ivica Dačić. A Vajdasági Magyar Szövetségnek 5 képviselője lesz a belgrádi parlamentben.
95.375 szavazatot kaptunk, 2,4%-át a leadott voksoknak, és ezek a dolgok mostani állása szerint minimum 5, de lehet, hogy 6 mandátumot jelentenek.
Ezzel több képviselője lesz a VMS-nek, mint eddig, és saját frakciót is alakíthat.
Bizalmat kapott a román parlamenttől Viktor Ponta a kormányalakításra. Az új román kormányban a hárompárti szociál-liberális szövetség politikusai és szakértők kaptak miniszteri tárcákat. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke bejelentette, a szövetség ellenzékben marad és nem támogatja a Ponta kormány beiktatását.
Letette a hivatali esküt Vlagyimir Putyin, új orosz elnök, aki 2000 és 2008 között már két cikluson át volt államfő, majd pedig 4 éven át miniszterelnök. Márciusban független megfigyelők szerint rendkívül kiegyensúlyozatlan kampány után választották ismét elnökké. Mostani megbízatása pedig már 6 évre szól. Rövid beszédében egységre szólított és nagyobb demokráciát ígért. Az ünnepségeket beárnyékolták a régi új államfő elleni tiltakozó megmozdulások. A tüntetők összecsaptak a rendőrséggel is, akik több száz embert előállítottak. A főszervező ellenzéki vezetőt bíróság elé állítják.
Elindította a beszerzési kedvezmény biztosító szolgáltatását a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Az erről szóló megállapodást ma írták alá. A rendszerbe kis- és középvállalkozások léphetnek. A tagok beszerzéseik után árkedvezményt kapnak a partnercégektől. Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke szerint ezzel a rendszerrel akár 100 milliárdos nagyságrendű gazdasági előnyt is el lehet érni.
Meghalt egy 34 éves magyar hegymászó a Himaláján. Horváth Tibort egy hatalmas jéglavina sodorhatta el. Társaival, köztük Erős Zsolttal, a 8000 méternél is magasabb Annapurna csúcsot akarta meghódítani, de a rossz idő miatt végül nem tudtak tovább menni. Horváth Tibor majdnem 7000 méternél tartott, onnan egyedül indult lefelé, de az alaptáborba már nem érkezett meg.
Ott a hómező alján.
2 éve készült ez a felvétel Horváth Tiborról a Himaláján. A 34 éves férfi ismerősei szerint síelés közben határozta el, hogy hivatásos hegymászó lesz. Az utóbbi néhány évben Erős Zsolt tanítványaként indult a világ legmagasabb csúcsaira. A mostani volt a 3. komolyabb expedíció, amin részt vett.
Túracsapatot, és akkor kezdem is rögtön, ott a széléről Horváth Tibiőt a csójukból, illetve a locéról már ismerjük.
Ezek a felvételek néhány hete a budapesti induláskor készültek. Idén a világ egyik legveszélyesebb hegyére, a nepáli Annapurnára indult a magyar csapat. Oxigénpalack nélkül akartak felmászni a 8000 méternél is magasabb csúcsra. Annapurna főleg a hatalmas lavinák miatt veszélyes. Horváth Tibort már fölfelé is majdnem elsodorta egy lavina. Akkor ennyit üzent rádión azoknak, akik a völgyben maradtak. Brutális lavina zúgott el most, ketten kirohantak az útjából, egy mászó elbújt és átsöpört felette, de valakit elkapott. Horváth Tibor végül nem jutott fel a csúcsra. Visszafordult és egyedül elindult lefelé, de nagyjából 6000 méteres magasságban megszakadt vele a rádió kapcsolat. Lent az úgynevezett alaptáborban hiába várták.
Kezdtem egy kicsit aggódni, Tibor élne, nem rádiózott be. Akkor ketten fölmentek a 2. táborba, ott nem találták Tibort.
Társai szerint egy jéglavina sodorhatta el a férfit még szombaton. A lavina nyomait később Erős Zsolt is látta, barátját azonban nem találta meg. Valószínűleg nem keresik tovább, mert ezzel a saját életüket is veszélyeztetik.
Az Annapurna a világ egyik legveszélyesebb hegye, minden 3. hegymászó életét veszti azok közül, akik megpróbálnak feljutni a csúcsra. A magyar csapat tagjai is tudtak a rendkívüli lavina veszélyről, közülük 2 Erős Zsolt és Horváth Tibor mégis elindult a csúcs felé. Erős Zsoltnak szerencséje volt.
Így néz ki az Annapurna Közép-Nepálban. 8091 méterrel ez a 10. legmagasabb csúcs a Földön. Itt még soha nem járt magyar hegymászó, az Erős Zsolt vezette expedíció lehetett volna az első. A hegyen 4 tábort jelöltek ki. Hegymászók szerint az egész út nehéz. A legveszélyesebb rész a 2. és a 3. tábor között van, ahol egy jégfolyosó húzódik, mert a legtöbb lavina itt zúdul le. Horváth Tibor fölfelé még átjutott ezen a részen, visszafelé már nem. Pajor István hegymászó, ő volt az első magyar, aki légzőpalack nélkül 8000 méter magasban járt. Azt mondja, a jégfolyosóban csak a szerencse segíthet.
Ebben a jégfolyosóban, ha elindul egy lavina, onnan szinte lehetetlenség kimenekülni, mert a jégfolyosoknak az oldalai nagyon meredekek, tehát ellépni onnan oldalról nem lehet. Gyakorlatilag a lezuduló hó mennyisége, akár havas, akár jeges, az magában ragadja azt, aki ott mászik.
A csúcstámadás Erős Zsoltnak sem sikerült, visszafordult. Két nappal később ért a jégfolyosóhoz, mint Horváth Tibor, ő viszont átjutott rajta.
Az épp elég, hogy volt ugye...
Erős Zsolt feleségét is megrázta Horváth Tibor halála. Azt mondja, ő is aggódik férjéért, de nem akarja lebeszélni a mászásról.
Nagyon féltem, értelemszerűen rettenetesen féltem, és nagyon izgulok, amikor csúcstámadás van. De hát az ember úgy búcsúzik el már itthon, hogy benne van az is, hogy nem fog hazajönni. Ez mind a kettőnktől ez egy ilyen búcsú.
Legutolsó információk szerint Erős Zsolt hamarosan visszaér az alaptáborba, és hazaindul a magyar expedíció.
És most más. Túl van az első budapesti munkanapján Bruce Willis. Az amerikai színész a Szabadság téren kapcsolódott be a Die Hard című film 5. részének forgatásába. A híradó stábja délután filmezte le az akcióhőst, amikor kilépett a Magyar Televízió egykori székházából. Egy kolléganője tartott esernyőt a feje fölé, hogy meg ne ázzon, és elkísérte a luxus autójáig. A film egyébként Moszkvában játszódik, így például orosz légiutas kísérőknek öltözött statisztákat is lehetett látni a Szabadság téren. Bruce Willis múlt héten érkezett Budapestre, néhány napot pihent, és ma kezdte el a munkát.
Ötödször kezdődött újra a 2005-ös budaörsi pénzszállító rablás vádlottjainak büntetőpere. Korábban elfogultságra hivatkozva 4 bíró is visszaadta az ügyet, és mindannyiszor előről kellett kezdeni az eljárást. Az ügyészség szerint a vádlottak 2005 májusában kiraboltak egy pénzszállító autót az egyik budaörsi bevásárlóközpontnál, többször rálőttek a kiérkező rendőrökre, és kézigránátot is dobtak rájuk.
A rendőrség tanúvédelmi szolgálatának különlegesen kiképzett munkatársai napi 24 órában védik a budaörsi pénzszállító rablás ügyét tárgyaló bírót. Korábban 4 másik bíró is elfogultságot jelentett be, így az eljárást mindannyiszor előről kellett kezdeni. A 8 vádlott közül többen Kalina Józsefet is megpróbálták kizáratni az eljárásból, ám a tanácselnök visszautasította az elfogultság vádját.
Azért engem is megillet az ártatlanság vélelme. És addig, amíg jogerős bírói határozat a bűnösségemet meg nem állapítja, addig én is ártatlan vagyok, és az ügyben eljárhatok.
Az elsőrendű vádlott védője cáfolja, hogy az időhúzás a védelem taktikája lenne.
Volt, aki saját maga, volt, aki pedig indítvány alapján önmagát kizáratta az ügyből, elfogultságot jelentett, és ez követően került újabb és újabb bíróhoz az ügy. Ebben a védőknek semmilyen szerepe nincsen.
Az ügyészség szerint a vádlottak 2005 májusában kiraboltak egy pénzszállító autót az egyik budaörsi bevásárlóközpontnál, majd géppisztollyal és kézigránáttal támadtak a kiérkező rendőrökre.
Az egyik vádlott a menekülésük biztosítás és a rabolt pénz megtartása érdekében egy M75 típusú jugoszláv gyártmányú kézigránátot dobott a közeledő rendőrök közé, amely felrobbant.
A bíróság 80 tárgyalási napot tervez az ügyben. Elsőfokú ítélet leghamarabb évvégén várható.
Az ügy további részleteit a Kékfényben láthatják. A sport és az időjárás jelentés után jön a Marslakók, aztán az imént említett Kékfény, majd a Hexion.
Az este pedig 10:30 után 5 perccel kezdődik. Köszönjük figyelmüket,
viszontlátásra! Viszontlátásra!
Fonogram. Magyar Zenei Díj. A Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetségének díja. A magyar zene legnagyobb ünnepe. A tavalyi év legjobb produkciói 18 kategóriában. A legjobb hazai zenék élőben.
Fonogram. Magyar Zenei Díjátadó Gála. Kedden 20:45 az M1-en.
Támogatók. Balentines, Klassz FM, port.hu, Nemzeti Kulturális Alap.
Ismét az öreg kontinensre érkezik a Forma 1. Minden csapat új fejlesztéseket hoz, és elkezdődik a valódi idény. Legutóbb Vettel nyert egy hajszállal Räikkönen előtt. 4 verseny, 4 győztes. Rég nem volt ilyen izgalmas és kiszámíthatatlan a verseny. Forma 1, spanyol nagydíj. Időmérő edzés, szombaton 13:40, futam vasárnap 13:30, élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.
Talán a 124-es, 140-es.
Hullénk a pöcökból,
meg a kroket.
Nem
az,
szeretem.
Az nekem a szuperlatívusos kedvenc liblink.
Sok csatornánál az a gond, nem tisztítják rendesen. És akkor egyszer csak árad a mocsok.
Mondom, én csak én segíteni akarom. Most én.
Tévécsatorna. Akkor is.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassz a csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Úgy jártok aludni rajta.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi Sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi Spray a modernkor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is.
Bandi, baj van.
Ez tényleg baj. Ne aggódj, Pityukám. Bízd rá.
Kell egy saját gép.
A Steel FS38 szegényíró akciósáron 42.900 forint.